Sok szeretettel köszöntök mindenkit, vendégünket Göller Zoltánt és a Nádorterem programigazgatóját. Szervusz!
Szervusz!
Ugye mi ismerjük egymást, pláne azután, hogy a Vakok Állami Intézete helyett ide a Vakok Általános Iskolájába jöttünk, és hát végül is Zoli segített minket abban, hogy teremhez jussunk, és hogy itt lehessünk. Na de hát itt van a Nádor terem, de mielőtt erről lesz szó, azt szeretném tőled kérni, hogy egy pár mondatban légy szíves mutatkozzál be.
Hát ugye a nevem már elhangzott, azért mondom még egyszer, Göller Zoltán vagyok. Azért lényeges ez a név, mert ugye édesapám a gyógypedagógus tanárképzésnek az egyik jelentős alakja. Édesanyám is gyógypedagógus volt, és még hosszan lehetne sorolni, hogy ki mindenki a családban. És hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán azzal kellene bemutatkoznom, hogy hogyan is kerültem én ide. Tehát ugye volt ez a, hogy is mondjam, ilyen tradicionális szakma a családban, de én mást gondoltam magamról, én azt gondoltam, hogy én egy grafikus művész leszek. Ezért aztán rajzolgattam, és amikor is olyan 8. osztályos környékén voltam, akkor volt egy retinaválásom az egyik szememen, mert hogy meglehetősen erős rövidlátó vagyok egészen pici gyerekkorom óta. És hát ugye ez két műtéttel, hosszas kórházi tartózkodással és ilyesmikkel járt együtt. A műtétek azok nem voltak sikeresek, illetőleg ezt megelőzően én még ugye felvételiztem a képzőművészeti szakközépiskolába, ahova föl is vettek, de én ezt már csak a kórházban tudtam meg. És ugye orvosi javaslatra az volt, hogy én legyek inkább magántanuló, és úgy végezzem a középiskolát, mert akkor én úgy jobban meg leszek védve, és így tovább, és így tovább. És hát én ezzel, ugye én ezt elfogadtam, most már tudom a mai eszemmel, hogy ezt nem kellett volna elfogadnom. Minden esetre hát ugye a sors az érdekesen viszi előre az embert. Magántanulóként végeztem el a középiskolát. Ez azzal járt, hogy gyakorlatilag heti egy alkalommal a dolgozó gimnáziumában, mint vendéghallgató hallgattam előadásokat. A többi idő az mind a rendelkezésemre állt, és a tanév végén voltam kénytelen ugye vizsgázni a tudásomról számot adni. Abból következően, hogy elképesztően sok szabadidőm volt, elkezdtem hangversenyekre, színházi előadásokra járkálni. Gyakorlatilag minden áldott este valamilyen előadáson ültem, és hát ugye ez elkanyarított engem. Vissza kell oda térnem, hogy az általános iskolában zenei tagozatos osztályba irattak a szüleim, mert hogy nem volt rossz a hallásom. Ugye ott tulajdonképpen kétféle gyerek van a zenei tagozaton, akinek jó a hallása, tehát azért rakják oda, meg akinek totál botfüle van, és a szülők azért rakják ebbe az osztályba, hogy hát ha esetleg majd megjavul ez a helyzet. No, hát ez volt egy bizonyos alap ahhoz, hogy a zenét én szeretem. Meg hát aztán jártam a koncerteket, igen szorgalmasan, és hát a tanulással is foglalkoztam természetesen, amikor közeledtek a vizsgák, akkor elővettem a tankönyveket, és elsajátítottam, amit kellett. Aztán ugye továbbra is rajzolgattam közben, és megkíséreltem a képzőszeti főiskolára bejutni, de hogy is mondjam, már előtte bejárogattam oda, ugyanis összeismerkedtem azzal a tanárral, aki ott a művészettörténetet oktatta, és megengedte a számomra, hogy az óráira bemenjek. Ott ültem a hallgatók között, akiket már felvettek, és ott végzik a tanulmányaikat, és hát érzékeltem azt a légkört, ami ott létezik, ami ott működik, és én nekem ez a légkör nem tetszett különösebben. Úgyhogy akkor döntöttem úgy, hogy én mégsem szeretnék ide járni. És hát mivel, hogy a családban mindenki gyógypedagógus volt, ebből következően a legkézenfekvőbb megoldás az az volt, hogy én is elmentem a gyógypedagógiai főiskolára, a logopédus szakot választottam, tehát tulajdonképpen én beszédjavítással kellene, hogy foglalkozzak. És mivel, hogy a magántanuló státusz, vagy hogy mondjam, nagyon kellemes volt a számomra, ezért teljesen adódott a dolog, hogy én nem nappalira jelentkeztem a főiskolára, hanem levelezőnek. Ez megint csak azzal járt, hogy rengeteg szabadidőm volt, és ezt még egy teljes éven keresztül élveztem, majd pedig utána másodévesként már elkezdtem dolgozni, és ilyen módon kerültem én a vakok iskolájába. Egy nagyon kis kitérő utána egyetlen hónapot dolgoztam egy kisegítő iskolámban, ahol is egy kollégának a helyére vettek föl, aki hosszabb ideig távol lett volna, de ez nem jött neki össze, és egy hónapon belül jelentkezett, hogy ő visszajönne a helyére. Ilyen módon kellett nekem másik munkahelyet találnom, és ekkor belenyúlt az életembe Méhes József tanár úr, és azt mondta, hogy hát gyere ide, fiam. És akkor így kerültem ebbe a házba, 84. október 8-án léptem át a küszöböt.
Tehát akkor 30 éve vagy itt?
Igen.
Gondolom nem ezzel kezdted, vagy ha ezzel kezdted, akkor talán még jobb. Amikor te ide kerültél, akkor a Nádor teremnek volt-e olyan funkciója, mint manapság, hogy különböző koncerteknek helyszíne?
Hát egyrészt elmondásból tudom azt, hogy nem különösebben használták a termet, csak tanévenként néhány alkalommal, ilyen jeles ünnepek alkalmával, illetve hát ezt persze én is megtapasztaltam. Tulajdonképpen azt tudom elmesélni ezzel kapcsolatosan, mint nem túl kellemes történetet, hogy a gyerekeknek szerveztem különböző gyerekelőadásokat, olyan muzsikusokat hívtam, akik ugye ennek a korosztálynak szóló produkcióra képesek, és hát nem volt ez túl sűrűn, de azért mindig volt gondom arra, hogy ilyen programokat hozzak ide. Nem tudom, biztos bújkált már bennem akkor is ez a szervező mánia. És egyik alkalommal az előadókkal valószínűleg a telefonvonal recsegése miatt félreértettük egymást, és ők egy héttel előbb érkeztek, és csak akkor értesítettek arról, hogy itt vannak, amikor már az összes hangszereiket kihozták az autóból, és lepakolták a folyosón. És hát én ugye meglepődtem, majd pedig az a történet vége, hogy megkértük őket, hogy pakoljanak vissza és menjenek el, ugyanis nincsen befűtve a terem, téli időben volt ez a dolog, és ezért nem tudjuk megcsinálni a programot, mert hiszen annyira alacsony hőmérséklet a teremben. Hát ez mutatja azt, hogy milyen gyakorisággal használtuk mi a dísztermet, hogy jószerivel be sem volt fűtve a téli időben, vagy ha igen, akkor azt előre kellett tudni két nappal, hogy valami ott lesz.
Ha már München Nádor teremről beszélünk, légy szíves, mutass be. Ugye én, amikor láttam, nem jártam itt, viszont akik ismerőseim látták, azok mind csodálattal beszélnek róla, hogy látványilag egy nagyon szép, nagyon elegáns hely. Mi ennek a története, mi az, ami fontos belőle, ezt légy szíves, röviden foglald össze nekünk.
Hát talán azzal kezdeném, hogy miért is nádorterem. Ugye az előbb a dísztermet mondtam célzottan. Nádorteremmé akkor vált, amikor hangversenyeket kezdtünk benne szervezni, vagy rendezni. Az intézménynek valamikor az volt a neve, hogy Magyar Királyi József Nádor Vakok Intézete. És hát ugye nagyon-nagyon sok névváltozás érte az intézményt. A mostani nevünk az másfél kilométer, és minden funkció benne van. És hát ugye volt is olyan szándék, hogy esetleg József Nádor ismét szerepeljen az intézmény nevében, de hát ez erre nem került sor, és aztán ilyen módon gondoltunk arra, hogy Nádor teremnek nevezzük el, és így kezdjük hirdetni a hangversenyeket. Van ugye a teremben egy Varság Jakab által festett portré József Nádorról, amit szerencsésen restaurált a Nemzeti Galéria nagyjából 2 év leforgása alatt, de ingyen és bérmentve. És ott József Nádor egy tervrajzon nyugtatja a kezét, hogy úgy mondjam, és ez a tervrajz, ez a Vakok Iskolája épületét ábrázolja. Nem ezt az épületet, hanem az ezt megelőző házat. És a teremnek a legértékesebb és legmonumentálisabb dísze egy hatalmas színes ólomüveg ablak, ami méreteit, vagy hogy is mondjam, az összefüggő kompozíció méreteit tekintve egészen rendkívüli. És ez az ablak, ez később keletkezett, mint az maga az épület. 1930-ban Zsellér Imre alkotta ezt az ablakot. Heródek Károly igazgató kérésére, vagy megrendelésére. És hát az ablakon az Árpádházi szentek láthatók, illetve József Nádor ott is feltűnik a bal szélen. Az ablak jobb szélén pedig egy vincés rendi apáca látható, mert valamikor a régmúlt időkben apácák voltak itt a nevelők ebben az iskolában. És hát a terem belső szépségét ugye a festett mennyezet, illetve az aranyozott stukkók némileg gótikus jellegű ívek szépítik, hogy úgy mondjam. De hát természetszerűleg az épület 1901-ben épült, és a terem is ennek az időszaknak a hogy is mondjam, korszerű stílusát, a szecessziót mutatja. Feltétlenül mondani kell akkor Baumgarten Sándor és Herceg Zsigmond nevét, akik az építői voltak a háznak, vagy pontosabban a tervezői. A kivitelezés egyébként szintén Baumgarten Sándor nevéhez fűződik, és róluk nagyjából annyit érdemes tudni, hogy 1888 és 1908 között 20 évig dolgoztak együtt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak a megbízásából, és ez alatt, az idő alatt több mint 300 többségében iskolát építettek, de fűződik a nevükhöz 17 templom is, és tulajdonképpen a közös munkájuk egy egészen monumentális életmű. Sajnos a tervek nagy része az az országos levéltárban 56-ban tűzáldozata lett, úgyhogy már nincsen meg. És hát a legközelebbi épületük itt van közvetlenül mellettünk, az egykori Erzsébet Nőiskola, ugye a Teleki Blanka gimnázium, tehát nem kell messzire menni, hogyha egy másik épületeket keresnénk.
Jó, tehát ha leegyszerűsítve mondom, hogy akkor a Vakok Általános Iskolájának a munkatársa vagy, és mi a feladatod, hogy végzel, tehát magyarán milyenek a mindennapok, hogy működik ez az egész rendszer a kezed alatt?
Igen, hát nagyon röviden visszatérek megint a régmúltba. Tehát amikor én idejöttem, akkor nevelő voltam, amikor a végzettségemet megszereztem, akkor logopédusként dolgoztam, és nagyon gyorsan rá kellett jönnöm, hogy tehetségtelen vagyok. Tehát nem vagyok megfelelő logopédusnak, és hát én szerintem ez a felismerés az, ami talán a legfontosabb a számomra, mert én azt gondolom, hogy teljesen tönkrementem volna, hogyha rossz logopédusként dolgozom tovább. Szerencsés is vagyok igazság szerint, mert 95-ben kijött egy új közoktatási törvény, és ebben volt egy bekezdés, miszerint nagyobbacska iskolák, és szerencsére mi elég nagyobbacska iskola voltunk akkor is, most is, kérhetik azt, hogy független kulturális szervezőt foglalkoztassanak. Akkor én erre a bekezdésre, hogy is mondjam, ráugrottam szinte, elrohantam vele az igazgatónőhöz, Heresvei Katalinhoz. Ez valamikor hét közepén volt, tehát szerda vagy csütörtök. A lényeg az, hogy a rákövetkező hétfőjétől én ebben a munkakörben voltam. Mert hogy nagyon összetalálkozott az elképzelésünk. És aztán egy fél évnyi felkészülési időszak következett. Néhány koncertet már csináltunk, de ilyen informális módon, és aztán meghirdettük az első nyilvánosan meghirdetett koncertünket. Ez volt 95. december 8-án, Kistétényi Melinda volt az előadó, és Bach műveket játszott zongorán, illetve csembalon.
Mennyi közönség volt?
Voltak elég szép számmal. Igazság szerint azt tudom mondani, hogy
ugye a kérdés arra van, hogy szervezted a közönséget, vagy csak magát a fellépőkre?
Természetesen a közönséget is az ember mindenféle módokon megpróbálja szervezni. Ez nem egy egyszerű feladat. Igazság szerint ugye, hogy mondjam, egy helyszín nagysága az nagyon-nagyon sok mindenben befolyásolja azt, hogy az ember mit tehet meg. Tehát mondjuk egy tömeges érdeklődésre számot tartó produkció egy hatalmas helyszínen, az nagyon sok mindent hoz magával, többek között a média nagyon szívesen mögé áll, mindenféle szponzorok jelennek meg a háttérben, akik örülnek annak, hogyha a cég neve néhány tízezer ember tudatába egy kicsit beépül. Hát ilyenek a futballmérkőzések, meg a hatalmas popzenei előadások, meg és így tovább. Tehát ilyen sportcsarnok méretű dolgoknál. Akkor is természetesen ott vannak a szponzorok, hogyha egy államilag finanszírozott, nagyon impozáns helyről van szó, tehát ilyen operaházról, meg hasonló ilyenekről, műpáról, akkor valahogy megmozdulnak a támogatók. Egy pici kamara helyszín az nem érdekes. Na most ugye ennek alapvetően egy problémája van, hogy az előadásokat mondjuk jegyvevételből lehet finanszírozni, de azt, hogy a művészeknek a tiszteletdíját is kifizesse az ember, illetőleg nagyjából ugyanennyit kölcsön reklámra, ami megjelenik a lapokban, a rádióban. A tévét azért nem mondom, mert az már egy másik nagyságrend. Úgyhogy gyakorlatilag nincsen arra forrás, hogy meghirdesse az ember a koncerteket ilyen formában, és ezért minden létező egyéb csatornát igyekszik kihasználni, az internetnek ugye a közösségi média oldalait, meg mindenféle e-mail küldözgetések, és szóval hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent kell megtenni annak érdekében, hogy azért mégis értesüljenek róla az emberek.
Jó, van kérdésetek?
Milyen gyakran van rendezvény?
Túl gyakran.
Minden nap?
Tehát úgy néz ki a helyzet, hogy olyan 130-140 környékén mozog egy évben az előadások száma. Igazság szerint mi szeptemberben indítjuk az évadot, és valamikor június közepetáján van vége. A normális évad az október 1-től május 31-ig lenne, de ugye nagyon engedékeny vagyok, és általában elé és mögé is még azért bebe szokott valami csúszni. És hát egyszer egyedül végzem ezt a munkát, tehát nekem az is feladatom, hogy a széksorok azok ne össze-vissza álljanak a nézőtéren, hogy a zongora oda legyen tolva, ahol szükség van rá. Lehetőség szerint ne legyen poros, tehát le kellene törölni. Szóval ilyen apró cseprő dolgok. És ugye hát éppen azért, mert hogy ez nem olyan könnyen finanszírozható dolog, ezért például az összes szórólapokat, plakátokat én magam tervezem és kivitelezem számítógép és egy jelentősebb méretű nyomtatónak a segítségével, megspórolva ezzel a grafikust és az olyasfajta szolgáltatásokat, ahol ezeket sokszorosítják. Ezt egyébként nyújtja az intézmény, tehát az iskola tulajdonképpen ezt a hátteret, ezt megadja számomra, hogy legalább ezt nem kell konkrétan kitermelnem a koncertekből.
Körülbelül milyen belépő jegyek, jegyárak vannak?
Nagyon változó, elég sokszor csinálunk ingyenes belépésű koncerteket, ez elsősorban a kortárs zenei előadásainkra igaz.
Hát nehéz lenne eladni.
Kétségtelen, és ez nagy szomorúság egyébként, mert tehát számomra két dolog van, ami nagyon-nagyon, hogy is mondjam, kedvem szerint való, az egyik az a kortárs muzsika, a másik pedig a barokk zene. És
hát ezekhez vonzód?
Így van, igen. És ugye a kortárs zene az nagyon fontos abból a szempontból, mert lehet, hogy nem mondok ezzel butaságot, tehát a komoly zene valamikor a barokk idején még egyértelműen az érzelemre ható művészet volt, és ez volt a homlokterében a zeneművek alkotóinak. Ez például felelhető a különböző affektus elméletekben, amik abban a korban jellemzőek voltak. Tehát a zenei hangoknak az érzelmi hatásait igyekeztek vizsgálni. A mai zene, amit ugye szinte senki nem hallgat, eléggé el nem ítélhető módon, az pedig abszolút mentes az érzelmektől, hanem megpróbálja az embereket intellektuálisan megközelíteni. Tehát egyértelműen valamilyen gondolati hatást akar kelteni. És igazából ugye rosszul tesszük azt, hogy régmúlt korok muzsikáit hallgatjuk nagy előszeretettel, illetőleg azt a szórakoztató zenét, ami ugye jelenlegi kornak a terméke. De igazából, hogyha belegondolunk abba, hogy mi volt régen a zene viszonya az emberekhez, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen ezek is szórakoztató zenék voltak, amit most nagyon komolyan veszünk. Egyedül csak az a differencia, hogy a köznép, vagy hogy mondjam, a szegény emberek, azok más zenét használtak szórakozásra. A főúri udvarokban és a királyi kastélyokban ugye másmilyen szórakoztató zenét hallgattak, ennyi a különbség csupán. Úgyhogy a kortárs zene az ezért fontos, és hát a másik pólus ugye ez a barokk muzsika, ami az embert érzelmileg valóban elég rendesen föl tudja kavarni.
Hát annyit, egy 21 néhány évvel ezelőtti történet volt, én már akkor sem néztem tévét, pláne nem sorozatokat, és hát az egyik helyen megkérdeztem, elég tehát szellemileg toppon lévő szülők voltak, meg ugye kisgyerek, hogy hát miért ezeket a sorozatokat nézik, miért nem vesznek elő egy könyvet és olvassák mondjuk azt este. És akkor azt mondták, azért, mert dolgoznak, fáradtak, hazamennek, egy kicsit lazulni, pihenni kell, és hát igazából a sorozatot azt nézhetik és hallgathatják és mást is csinálhatnak, tehát tulajdonképpen azzal kikapcsolódnak, tudják, hogy nem egy nagy szellemi érték, amit magukba szívnak, de mégis az, ami őket feloldja a napi munkastressz után. Na most úgy gondolom, ugye voltam itt egy pár kortárs darabon, ugye fel is vettem, hogy valóban igaz lehet az, hogy az embernek bele kellene tudnia magát élni, helyezni, valami át kell, hogy jöjjön, és akkor azt ő megéri a zenének. De valószínűleg tartom, hogy azok az emberek, akik dolgoznak, 8 órát lehúzzák, biztos, hogy nem fogják tudni ezt befogadni. Tehát nem könnyű, mert olyan könsebb dallama nincs, ez talán majdnem egy olyan, mint hogy egy absztrakt festmény, ami színek, vonalak, és hogy ki mit képes belelátni. Tehát valami ilyesmi lett a kortárs zene is.
Rendkívül igazad van, tehát ugye, hogyha képzőművészeti példát kellene mondani, akkor ugye a festmények azok jó ideig, hogy mondjam, a valóságot próbálták visszaadni, majd ugye ez megváltozott, ez a dolog, a legkülönbözőbb módon, és hirtelen akartam mondani a nevét a lehetséges, hogy majd később ezen
az megjött. Az a
Nem. Van egy orosz festő, aki 1915-ben kiállított egy fekete négyzetet. És furcsa módon az volt a címe, hogy fekete négyzet. Most ugye ez akkor, 1915-ben iszonyatosan felháborító volt. És mondjuk, hogyha zenéről beszélünk, akkor van egy szerző, akit úgy hívnak, hogy John Cage, aki pedig a 20-as években írt egy 4:33 elnevezésű művet. Ez 4 perc, 33 másodperc. Zongora darab, de a zongorista nem üt le egyetlen hangot sem. Kottából játszik, tehát időnként fölnyitja a hangszert, lecsukja a stopper órát, folyamatosan figyeli, hogy az egyes tevékenységeket mikor kell, hogy elvégezze, de zenéről nincsen szó, csöndről van szó. És a szerző azt mondja, hogy azok a zajok, kuncogások, krákogások és egyebek, amik a nézőtéren ilyenkor elhangzanak, tulajdonképpen az a mű. Valahol ez a két dolog nagyon-nagyon rokon egymással. Tehát ugye a művészetben nagyon sokszor előfordul az, hogy az addig megtett utat valaki, hogy mondjam, drasztikusan eltéríti. Hát itt a dadaizmustól kezdve sok mindent lehetne említeni. Tehát ugye útkeresésről van szó, és például nagyon érdekes az, hogy mondjuk Bartók Béla, akit vérlázítónak találtak néhány évtizeddel ezelőtt, most már a mai művek mellett kezdjük úgy érezni, hogy a minden itt, ez milyen hallgatható zene. Az absztrakt festők, ha arra visszatérünk még egy szó erejéig, tehát ugye ez a reakció, hogy ha valaki oda tesz egy foltot, akkor ugye a befogadónak az első reakciója az, hát ezt én is meg tudom csinálni. De közel se erről van szó, mert ugye az, ami hiteles, azon érzékelhető az, hogy ez egy műalkotás. Például Moholy Nagy Lászlónak van egy Paca című festménye, és azon valóban egy paca látható, de egyébként ez is egy fricska igazából. Vegyétek már észre, hogy az a művészet, amit eddig annak gondoltatok, az már elmúlt, és most valami másnak kell következnie. Tehát, tehát a védőbeszédet kellene itt a kortárs zene mellett mondanom. Én sem tudom igazából megfogalmazni, mert ezen még olyan nagyon nem gondolkodtam, hogy lehet másokat meggyőzni arról, akik ilyen zenét nem fogyasztanak, hogy tegyék meg. De én azt gondolom, hogy én értem, hogy én miért hallgatom, illetve miért támogatom ezt a dolgot.
Jó, kérdezzetek.
Milyen kihasználtsága szokott lenni a teremnek így a megjelent létszámú
hallgatása? Hát mondjuk átlagosan félház, ami körülbelül 60-70 embert jelent. Ugye a kortárs zenéről sokan meglehetősen kevesen. Hogyha profi muzsikusok jönnek, akik kifogástalanul muzsikálnak, elképesztő jó a koncert, akkor némileg többen vannak. És ők azt gondolom, hogy nagyon jól járnak akkor, hogyha eljönnek. És hogyha, hogy kell ezt diplomatikusan mondani, hogyha kisé amatőrök lépnek föl, akkor meg dugig van a nézőtér, ott van a szomszédasszony, a sarkifűszeres, és mindenki az ég világon. És igazából az, ami a színpadon történik, az elfogadható, de hát azért nem nevezhető rendkívül magas szintű előadásnak. És ezek a kis hibák, vagy hibák sokasága, ez ugye a közönségnek, akik ott vannak jó sokan, nekik ez nem tűnik föl, mert mindenkinek személyes ismerőse az előadó, és borzasztóan örülnek, hatalmas csokrokkal mennek hozzá a koncert után. Tehát nagyjából ez a jellemző. Egyébként ebből eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, tehát miért érdemes koncertekre járni? Más az élő zenének a hallgatása, mint a CD vagy a bármilyen egyéb más hanghordozó. Valahogy az a dolog, ami ott hallható, az hogy mondjam, egy emberi hang. És sokszor találkozom vele, hogy egy hihetetlenül izgalmas és nagyon-nagyon felvillanyozó koncert, ahol a végén az ember állva tapsol, mert annyira remek volt, és erről felvételt készít, hazamegy, beteszi a CD-t, és bármennyire szuper az a szerkezet, amivel lejátsza, vagy tán baj is, hogy túl jó, mert hogy akkor a kis oktalanságok, kis félrenyúlások, a zavaró zajok, meg tulajdonképpen mindenféle olyasmi, amitől az ember ott a helyszínen lelkesedésében eltekintett, az hallhatóvá válik. Szentély, ez ilyen vacak volt. Nem vettem észre, hát én nagyon, nagyon élveztem ezt a koncertet. És valóban így van, hogy ezeket a kis gyarlóságokat az ember megbocsátja. Hogy mondjam, kialakul az előadók és közötte egy kontaktus, ami ezt az egészet elfedi, és gyakorlatilag egy kommunikáció kezdődik a hallgatók és a hangszeres vagy az énekes között.
Nagyon gyakran tapasztalom, és nagyon nem szeretem, és sokszor nem is nagyon értem, persze, hogy az ember tudja, hogy miért történik, hogy amikor befejeződik egy koncert, még az utolsó taktus el sem hal, de már vadul beletapsolnak, és mennyivel másabb az, amikor megvárják, hogy az utolsó hang is elül, eltelik még mondjuk 5 másodperc, tehát megjelenik a csend, ami által lenne ideje a közönségnek így magába fogadni, és végül is lezártan magába fogadni a művet, és hogy utána tapsolnának. Tehát én ezt tartanám a helyesnek, hogy az utolsó taktus elcsendül, van pár másodperc csend, és utána a taps. Tehát teljesen más. Te mit gondolsz erről?
Valóban így van. Tehát ez lenne az igazán, igazán optimális, hogy úgy mondjam. De hogyha így mondjuk egy picit mélyebben belenézünk ebbe a dologba, akkor az már a előadó művészetnek a magas iskolája, amikor valaki ezt el tudja érni. Illetve a zenemű is lehet olyan, ami egyszerűen kikényszeríti ezt a néhány másodpercet a vége után. De ez például egy Strauss polka polkától nem várható el. Tehát ott a közönség ugye biztos, hogy azonnal elkezd tapsolni, amint az utolsó hang elhangzott. De valami drámai zene, mondjuk, nem tudom, Mozart requiemje után természetszerűleg mindenki megdöbben egy kicsit, és akkor utána szabadul föl a tetszés nyilvánításra. Tehát ugye zenétől is függ ez a dolog.
Na, hát akkor kicsit lépjünk ezen túl. Milyen érdekes dolgok történtek meg itt, amiről úgy lehet beszélni, akár névvel, akár név nélkül?
Nem tudom, hogy mire gondolsz, most ilyen humoros sztorikat szeretnél.
Hát humoros is lehet, ami érdekes, tanulságos, megható, kicsit megmosolyogtató. Tehát ami a te számodra itt olyan emlékezetes volt, és szinte mindegy, hogy milyen szempontból, sőt az lenne jó, hogyha mindegyikből lenne egy-egy, mert akkor így színesebb lenne ez a csokor.
Hát nagyon nagy bajban vagyok ezzel a kérdéssel, mert muszáj bevallanom valamit. Tehát ugye meséltem arról, hogy amikor a jelenleginél fiatalabb voltam, akkor igen nagy vehemenciával ültem a hangversenyeken és hallgattam. Amióta szervezem a dolgot, azóta itt a Nádor teremben szinte azt lehet mondani, hogy az első egy-két évtől eltekintve nem nagyon ülök be a koncertekre. Az irodámba áthaladszik annyi, amennyiből tudom, hogy hol tartunk, és ha bizonyos műveket szeretnék ugye meghallgatni, mert tudom, hogy benne van a műsorban, akkor arra bemegyek. Tehát olyan furcsa hangzik ez egy hangversenyrendezőtől, hogy nem járok koncertekre. De ez tulajdonképpen a Nádor teremben van így, mert hogy hát ugye ez nekem a munkám, és mivel hogy kevés az időm, ezért koncertek alatt a következő hangversenyekre dolgozom előre, mert hogy erre szükség is van, hogy ilyen sokat tegyek. Viszont van egy másik dolog is, hogy ugye egy bizonyos ponton ez nekem már szakmailag kevés volt. És remélem, hogy így is marad, és jól működik, tehát nem jelent különösebb kihívást a Nádor terem, ami már jóval túl van a 2000. hangversenyen. Ezért más helyszíneken szoktam koncerteket rendezni, évadonként 8-10 alkalommal legfeljebb, és ezek általában mindig nagyobb produkciók, mint ami a Nádor terembe beférne. Most legközelebb például egy Handel oratóriumot fogunk előadni a Szavária Barokk Zenekar és remek énekszólistákkal a Budapest Music Center vagy PMC nevezetű helyen. Ez se olyan óriási, mert alig több mint 300 néző fér el a nézőtéren, de hát minden esetre ez szép nagy produkció és izgalmas. És egy debreceni kórus működik közre ebben, és 3 nappal később pedig utazom Debrecenbe, és ismét meghallgatom. Ennek az a magyarázata, hogy Handel az én kedvenc zeneszerzőm, és akkor, amikor a Nádor terem ugye működött már akkor jócskán, 2009-ben, amikor az ő halálának 250. évfordulója volt, akkor én gondoltam egyet, és létrehoztam a Magyar Handball Társaságot, illetőleg a Nemzeti Kulturális Alapnál, vagy pontosabban annak miniszteri keretére pályáztam, annak érdekében, hogy tarthassak egy ilyen összefüggő kis fesztiválszerűséget, ami összesen 10 hangversenyből állt itt a Nádor teremben, ugye kivétel nélkül Handel muzsikája szólt ezeken a koncerteken, illetőleg az a terem, ahol most üdünk, ez az úgynevezett Bravia terem, ez azért kapta ezt a nevet, mert a technikai berendezések, a projektor, meg a hangrendszer erősítő egyebek, ezek mind a Sony-tól származnak, és ezeket az eszközöket ők ajándékba adták támogatásképpen. Nekem csupán ennek a teremnek a kialakítása volt a feladatom, tehát hogy egy ilyen lépcsőzetes nézőtér legyen benne, egy ilyen kis kamara helyez, a nézőterén 37-en férnek el. És ez egy kis mozi is, egy zenehallgatóhely is, egy kamaraszínház is, tehát itt van néhány reflektor, meg mindenféle olyasmi, amihez szükséges. Úgyhogy csináltunk már itt Szakonyi Károly egy felvonásosokat, kabari jeleneteket, olyan szerzőktől, mint Molnár Ferenc vagy Karinti. Voltak itt gyerekszínházi előadások, volt már itt egy lantest is például, mert ugye ez egy kicsi és bensőséges tér, és ebben egy lant igen meg tud élni. És hát ugye, hogy is kapcsolódott ehhez a bizonyos kis fesztiválhoz, olyan módon, hogy ez, mint egy ilyen moziterem, itt én vetítettem opera, illetve oratórium DVD-ket, és hát ezzel kapcsolatban ugye minden ilyesmi, ilyen hordozó rajta van, hogy ez csak otthon szabad hallgatni vagy nézni, mert ugye nem lehet nyilvánosan. És ugye megkértem a kiadókat, hogy járuljanak ehhez hozzá, amely kiadók hozzájárultak, azoknak a kiadványait én gyakorlatilag itt mind levetíthettem, de volt sajnos olyan is közöttük, akik azt mondták, hogy persze, 360 eurót fizettek, akkor minden további nélkül egy alkalommal levetíthetem. Hát attól ugye eltekintettem persze. És hát voltak még zenetörténeti előadások is, amihez kapcsolódott. Szóval a lényeg az, hogy így jött létre ez a terem, és gyakorlatilag onnantól kezdve jelentősebben foglalkozom azzal, hogy Handel műveket, hogy is mondjam, vigyek színpadra. Hát ugye a Messiást mindenki ismeri, és azzal kapcsolatban is volt már munkám több alkalommal különböző templomokban, de olyan műveket veszek elő, vagy választunk ki pontosabban a karmesterrel közösen, ami gyakorlatilag szinte mindenki számára ismeretlen, ugyanúgy ismeretlen, mint bármely kortászzenei mű, ugye, amit azért nem hallgat, mert nem szereti, gyakorlatilag idegenkedik tőle. Ezeket a műveket pedig azért nem hallgatja, mert tájékozatlan, mondjuk talán ez a leg elfogadható kifejezésre. Azt nem mondom, hogy műveletlen, vagy uta, vagy és így tovább. Tehát például, ha valakinek azt mondja az ember, hogy Vivaldi, akkor felugrik a székről, és elkiáltja magát, hogy a négy évszak.
De ma már az is jó.
Jó, rendben van, oké, de hogyha az embernek lehetősége nyílik arra, hogy meghallgasson egy Vivaldi operát, akkor megváltoznak a gondolatai ezzel az emberrel kapcsolatban, teljesen más élményt kap, mint ettől az agyoncsépelt műtől. Vagy tudnék említeni most egy nagyon aktuális élményemet. Ez pedig, ugye van egy olyan televíziós csatorna szerencsére, a Mezzo, amin azért helyek közel lehet találni értékes dolgokat. És most hallottam ott Leonardo Vinci-nek az egyik operáját. Ugye nem keverendő össze Leonardo da Vinci-vel, aki korábban létező polihisztor volt.
És kevesebb operát írt.
Így van. Vinci 1690-ben született, tehát 5 évvel Bach születése után, és 1730-ban halt meg, vagyis 20 évvel Bach halála előtt. 40 évet ért csupán, és ez alatt 40 operát írt. Gondolom, hogy nem is, hogy évente egyet. És ez a mű, ami elhangzott, ez az Artaserse címet viseli, ez egy 3 felvonásos opera, és a bemutatása az Rómában volt. A kornak megfelelően akkor gyakorlatilag tilos volt nőknek szerepelni, színpadra lépniük. Ezért a női szerepeket is férfiak énekelték, viszont mondjuk szintén a kornak a sajátossága, hogy kasztrált férfiak voltak ezek az énekesek. Szerencsére nem kell ilyen durva beavatkozást folyamodni ahhoz, hogy legyenek azért olyan emberek, akik úgynevezett kontratenor hangfekvésben énekelnek. És hát ez az előadás is olyan volt, hogy a női szerepeket férfiak, kontratenorok éneklik. Köztük ugye jó egy néhány ilyen sztár, hogy úgy mondjam. És hát egy egészen döbbenetes élmény volt egy ilyen több órás barokk opera, ami tele van gyönyörűséggel. Tehát a későbbi operaszerzők azok nem gyakran kényeztettek el minket, hogy vannak olyan szerzők pontosabban, akik egyáltalán nem. És beül az ember egy opera előadásra, ami dögunalmas, és folyamatosan arra az egy áriára vár, ahol a hősnő meghal többnyire. De az valami csodálatos láger, és ugye mindenki ismeri, a fürdőszobában dúdolja, de hogy mondjam, tehát gyakorlatilag ennek a egy áriának a meghallgatásáig fokozódik a helyzet, és aztán utána már mehetünk is haza. A barokk operának az a jellegzetessége, hogy az elejétől a végéig kevés kivétellel csupa nagy ária és csupa sláger, hogy úgy mondjam. Tehát egy folyamatos élvezet a dolog. Úgyhogy hát ez volt a nem túl régen egy meghatározó élményem. És hát lehet, hogy nem szokásos ez, de én éppen egy Handel oratóriumnak az utolsó szoprán áriáját hoztam el, amit majd a beszélgetés végén meg fogunk hallgatni. Ez az Il Trionfo del Tempo e del Disinganno című oratórium, ezt 22 esztendősen írta Rómában szintén. És ez tulajdonképpen az, az idő és a józanság diadala, talán így lehetne fordítani a címét, és hát ez egy ilyen allegorikus mű, tehát igazából különösebb története sincs. A szépségnek rá kell jönnie, hogy az idő az erősebb nála, és a szépség elmúlik. Körülbelül ez az ez a egész sztori. Alapvetően a zene a lényeges, tehát nem a történet sosem. Úgyhogy az áriák, ha jól sikerülnek, akkor egyetlen mondat van bennük, amit igen gyakorta ismételgetnek egészen a végéig, de hihetetlen gyönyörűséges módon. Úgyhogy itt általában nem a történet a fontos.
Megnézem, hogy járnak időben. Hát most már szerintem ott is tartunk.
Szeretném megkérdezni, hogy ha ezen a helyen van ez a terem, a gyerekek milyen létszámmal lesznek részt ezeken?
Sajnos nem. Nem tudnak, vagy nem is akarnak talán. Tehát ugye több tényező van ebben. Igyekszem a hétvégékre tenni a koncerteket péntek, szombat, vasárnap estére, amikor a tanulók nagy része nincs itt. Hétközben is vannak néha koncertek, mint ahogy például holnap is lesz, de ez nekem mindig plusz feladatot jelent, mert amíg megy a koncert, addig én kint állok a folyosón, és mindenkit csendre intek, amit persze a gyerekek természetesen nem feltétlenül jól fogadnak, időnként morognak a fenében, már megint koncert van. És nem, hogy mondjam, tehát ugye én nem tudom őket meginvitálni, itt van egy bizonyos rendje az életüknek, és ugye mindig vannak kollégák, akik keze alatt vagy oktatásban részesülnek, vagy éppen házi feladatot tanulnak, vagy ugye az esti elfoglaltságaik vannak, ugye mosdás egyebek. Tehát gyakorlatilag mindig be vannak osztva, hogy éppen mi a tevékenységük, és egyszerűen nem fér bele az, hogy elmenjenek, hogy bejöjjenek a Nádor terembe és meghallgassanak egy koncertet. A nagyobbaknál ez előfordul, hogy érdeklődnek és eljönnek, és akkor néhány alkalommal ott is vannak. Aztán általában erről leszoktak szokni, tehát nem is várható el, hogy az ember minden héten háromszor, négyszer koncerteken üljön. Illetőleg hát erről is tudok mondani egy érdekes dolgot, mert ugye változik a világ. Valamikor réges-régen, amikor én még nevelő voltam, vagy éppen logopédus, akkor még az volt a jellemző, hogyha ide hívtam mondjuk egy előadót, vagy valamilyen program volt, akkor a gyerekeket gyakorlatilag betereltük a terembe. Tehát kötelező volt a program, minden osztály vagy levelő hozta a maga csoportját, bevonultak, megtöltötték a termet faltól falig, és ugye volt egy ilyen nagy közösség élmény tulajdonképpen, és ezek általában így működnek is. Aztán megváltozott a világ, most az van már nagyon régóta, hogy legfeljebb tájékoztatjuk a nevelőt arról, hogy mi van. Ő megkérdezi a gyerekeket, és abban az esetben, hogyha ők azt mondják, hogy igen, minket ez érdekel, elmennénk rá, akkor eljönnek, ha nem. Nem kötelező. És ennek megfelelően nincsenek olyan sokan, nincs az a tömegélményük, nincs a nagy taps meg a kiáltozás. Néhányan ott vannak, érdekes a számukra, utána, mivel kevesen vannak, van lehetőségük arra, hogy pár szót azért váltsanak is a művészekkel, és akkor ilyen módon ugye néhány gyereknek van valamilyen extra élménye itt ebben a teremben, de ez a tömegesség, ez már megszűnt. És hát mindig valami olyan érdekességet próbálunk idehozni, nem túl gyakran, mert akkor túllövünk a célon, és akkor nem lesz érdekes, de helyel közzel olyasfajta hangszereket például, ami nem szokványos, vagy nem nagyon találkozhatnak velük. Ilyen például egy hatalmas marimba, ami ugye akár ágynak is beillene, mert olyan hosszú és széles, és hát egy ilyen ütőhangszer az egy csodálatos darab, és ezt megnézni közvetlenül, megfogdosni, ütni rajta néhány hangot, ez egy igazán kellemes élmény. Például ilyet is tettünk már, de hát ezt még hosszan lehetne sorolni, hogy ilyesfajta események, hogy miként voltak itt helyek közben.
Volt az elején egy mondata, hogy kiket iratnak be zeneiskolába, akiknek jó hallásukkal, illetve akiknek igen. Nem. Erről mi a véleményed a második részről, hogy javítható, nem létező hallás?
Hát erről csak azt tudom mondani, hogy van olyan hangszeres muzsikus, aki nem tud énekelni. És igazság szerint ennek ellenére megpróbálja, hát ugye most nem akarok tényleg neveket mondani, de vannak olyan előadók, főleg a könnyebb műfajban, akik tulajdonképpen alkalmatlanok arra, amit csinálnak. Ugyanakkor viszont van egy egyéniségük. És igazából az emberek mindig az individualitásra vágynak. Tehát az érdekli őket, hogyha valaki megkülönböztethető és hiteles, amit csinál, akkor az érdekes. Akkor az fogyasztható, akkor azért lehet rajongani. Talán egy nagyon jó példa Cseh Tamás. Neki olyan rendkívüli zenei kvalitásai nem voltak. De amit létrehozott, mint előadó, az arra nincsenek szavak, hogy mennyi nem, tényleg nincsenek rá szavak, mert különben megtalálnám őket. Tehát valami rendkívüli dolgot csinált, és ez tetten érhető, hogyha az ember ezeket a felvételeket meghallgatja, hogy milyen elképesztő mennyiségű közlés van ebben az előadó művészetben, amit ő létrehozott. Tehát nem szükséges az, hogy valakinek ilyen rendkívüli hallása legyen. Én azt gondolom egyébként, hogy nem igazán lehet segíteni ezen, és erre is van egy jó példám, mert ugye most nagyon népszerűek ezek a különböző tehetségkutató műsorok, ahol is a sorozat, az azzal kezdődik, hogy egy-két adásban megmutatják azt a sok szerencsétlent, aki arra azt gondolja, hogy ő majd itt valamit is tehet, és akkor ezt azért teszik, hogy jókat derüljünk rajtuk. Ők tulajdonképpen nem hallják azt, hogy ami a szájukon kijön, az milyen hamis. Tehát van nekik egy ilyen szelektív hallásuk, ami, amitől az, amit ők énekelnek, az, az szépnek tűnik. Tehát, de hát mondjuk ez annyira nem lényeges dolog, tehát hogyha engem arra kényszerítenének, hogy sieljek, vagy netán korcsolyázzak, akkor lehetne rólam is egy ilyen nagyon vicces műsort csinálni, amin jókat derülnének a nézők. Úgyhogy mindenkinek megvan az az oldala, ami egy kicsit árnyékosabb, hogy úgy mondjam.
Akkor én megköszönöm neked a beszélgetést, és akkor majd kiderül, hogy adja magát a most bejátszásra következő zene, hogy benne hagyom már a beszélgetésbe, vagy a beszélgetés után külön fájként. Lehet, hogy mind a kettőt megcsinálom, és akkor jobb minőségben is meg lehet hallgatni, meg így a beszélgetés után is. Köszönöm szépen neked, és akkor indítsd el, légy szíves a zenét.